Evangelizációs Isten tiszteletünk kezdetén a 154. dicséretünket énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelének harmadik részéből a 11-től 17-ig terjedő versekben olvassuk. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága köveket, fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra, mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. Ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? Ha valaki Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Imádkozzunk. Urunk, áldunk téged, hogy templomoddá választottál bennünket, hívő népedet. Te tetted le az alapot, te építed a falakat, te is fogod befejezni az építkezést. Urunk, hadd kérünk arra, hogy mutasd meg nekünk, hogy mi a feladatunk. Hadd kérünk arra, hogy ne tévedjünk el sem a hitünk alapját tekintve, de ne tévedjünk el az építkezést, a falak felhúzását figyelembe véve sem. Kérünk, Urunk, hogy ragyogtasd fel számunkra ezen a mai estén is az evangéliumot, az örök örömhírt, Úr Jézus, a te váltsághalálodról és feltámadásodról, mert ez a mi életünk alfája és omegája. Köszönjük, hogy ez így lehet. Köszönjük, hogy ilyen bizalommal fordulhatunk feléd. Így kérünk, hogy te is fordulj felénk, add ígédet és szent lelkedet. Amen. Egyetlen igeverset olvasok még, szintén Pál apostoltól, az Efézusiakhoz írott levél második részének a 10. versét. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Kedves testvérek, a lelki építkezésben két napig foglalkoztunk az alapozással, és most két napon keresztül foglalkozunk a falak felhúzásával is. Hétfőn este az ige életünk egyetlen alapjáról szólt, Jézus Krisztusról. Kedden este beszéltünk a sarokkőről, a szegletkőről, Jézus Krisztusról, és az apostolok és próféták alapkövéről, amely ehhez a szeglet kőhöz illeszkedik, és amelyeket azt tart meg, azaz a teljes szentírásról, hiszen az apostolok és a proféták az új szövetséget és az ószövetséget jelentik. Tegnap este a falak felhúzása során a gyülekezet szerepét láttuk a lelki építkezésben. Ma szintén maradunk a falak felhúzásánál, de egyéni életünkre nézve építkezünk, és ez nem más, mint a cselekedet. Az 1 Korintus 3-ban így olvassuk, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága köveket, fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra, mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg. Az egyetlen alap tehát Jézus Krisztus, erre lehet építeni. Hétfő este már tisztáztuk azt, hogy itt a szöveg eredeti jelentése szerint a gyülekezet építéséről van szó, Jézus Krisztus szolgái alapot vetnek, és építenek erre az alapra, és ez az építkezés maga a gyülekezet, de akkor elmondtam, hogy tágabban értelmezve ezt a képet, lehet általában is érteni azt, az élet, az üdvösség, az örök élet, sőt, a mindennapok alapjára és építkezésére is. Tehát nem muszáj nekünk feltétlenül egészen szorosan szó szerint megmaradni az ige üzeneténél, ahogyan azt akkor Pál apostol üzente a korintusbelieknek, mert amit mondott, az érvényes nem csak a gyülekezetre, hanem egyéni életünkre nézve is. Az alap Jézus Krisztus, ő rá lehet építeni. Mit lehet építeni rá? Aranyat, ezüstöt, drága köveket, tehát értékes és tűzálló épületet, vagy fát, szénát, pozdorját, azaz értéktelen, gyúlékony anyagokat. Már harmadjára olvasom, de azért hadd olvassam még tovább. Mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. Ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át. Ez nagyon érthető és nagyon világos, mert hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy mi ez az arany, ezüst, drága kő, mi az az értékes, nemes anyag, amelyet az egyetlen alapra építve nem vallunk kárt, maga az ige mondja azt, hogy a munka, ergon, munka, értékes, jó munka, vagyis jó cselekedet. És mi a fa, a széna és a pozdorja? Nem értékes, hiába való, fölösleges, vagy egyenesen kártékony munka, értéktelen élet. Nagyon hasonlít ez a kettősség, ez a gondolat Jézus példázatához, ahogyan az igazi kincsről beszél. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a tolvajok sem ássák ki és nem lopják el, mert ahol a te kincsed van, ott van a szíved is. Ez egy másik kép, amelyet Jézus használ. A kincs, amely el van rejtve, a kincs, amely, hogyha földi, akkor hiába van elrejtve, mert a tolvajok úgyis meg fogják találni, hiába van elrejtve, mert nem lehet megmenteni a rozsda és a moly elől. Ez pedig itt most Pál apostol megfogalmazásában egy másik kép, de hasonlóképpen értékről van szó, földi és mennyei kincsről, csak másképpen itt a tűz próbálja meg az értéket. Látjuk tehát, hogy maga az ige mondja ki, hogy a munka, az értékes, a jó munka, vagy így is mondhatjuk, ahogy az előbb említettem, hogy a jó cselekedet, ez az, ami örökre megmarad. Csak az a kérdés, hogy mi a jó cselekedet, és mi az értékes élet? Jézus így igazítja helyre a gazdag ifjút, miért kérdezel engem a jó felől? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A jó cselekedet tehát az, amit Isten tart jónak. Tehát nincs úgy általában véve jó cselekedet, erről már sokat beszéltünk itt a gyülekezetben, nincs egybeírva jó cselekedet, hanem van jó cselekedet, amelynek a mércéje az, hogy Isten akaratának megfelel, vagy nem felel meg. Eddig talán nincs is probléma, mert a problémák más síkon merülnek föl. Ugyanis ha Isten akarata szerint végezzük a jót, azért föltetjük azt a kérdést, hogy miért engedelmeskedünk, miért cselekedjük az Isten akaratát. Kedves testvérek, amint tudjátok is, a magyarban a miért kérdő szó kétértelmű szó, mert a miért az lehet, erre adhatunk olyan választ, hogy amiatt mert, és adhatunk olyan választ, hogy a véget hogy. Azaz, az, hogy miért, az jelenti azt, hogy mi okból, és jelenti azt, hogy mi célból. Vannak olyanok, akik úgy teszik fel a kérdést, hogy mi célból. Mi célból tegyem a jót? Miért törekedjem a jó megcselekvésére? És ilyen válaszokat adnak a véget, hogy kiérdemeljem az üdvösséget. Vannak, akik így gondolkodnak. Ezek az emberek még soha nem találkoztak Isten szentségével és igazságával. De Krisztusban megjelent szeretetével sem. Mert hogyha találkoztak volna Isten igazságával és szeretetével, akkor tudnák azt, hogy az üdvösséget kiérdemelni nem lehet. Ők azok, akik biztos, hogy nem tudnak Isten szerinti jót tenni, mert fogalmuk sincs Isten akaratáról. Ezek a vallásosak, az idézőjelbe tett jó emberek, így egybeírva. Mi sokszor szoktunk tiltakozni az ellen, hogy nem, ezt mi így nem gondoljuk, más felekezetek gondolják így, reformátusok nem így gondolják. Hát nagyon sok református van, aki így gondolja. De olyan választ is lehet erre adni, hogy a véget, hogy kiérdemeljem Isten jó indulatát. Ezek már lehetnek hívő emberek is, akiknek viszont hamis Isten képük van. Valahogy úgy képzelik el, hogy Isten egy nagy furkós bottal áll az utcasarkon, és ha nem jól közelítünk hozzá, akkor kapunk egyet a fejünkre. Ezek azok, akik azt mondják, hogy az egész napom nem sikerült, mert reggel elfelejtettem igét olvasni. Lazítottam, elmentem egy moziba, ezért Isten biztos megbüntetett engem, vagy meg fog büntetni engem. Ezek azok az emberek, akiknek hamis az Isten képük, mert úgy képzelik el Istent, hogy Isten csak arra vár, hogy valami hibát kövessünk el, valami bűnt kövessünk el, hogy végre megbüntethessen bennünket. Kedves testvérek, ezekből az emberekből lesznek a törvényeskedők, akik azt mondják, hogy a hívő ember, ugye ezt szoktam idézni, hogy a hívő ember nem dohányzik, a hívő ember nem iszik szeszes italt, a hívő ember nem jár moziba, a hívő ember minden alkalmon ott van, a hívő ember pont-pont-pont, és olyan gyönyörű szabályrendeletet tudnak alkotni, amely talán egy Bibliánál vastagabb könyvet is kitöltene, hogyha leírnánk azt. Vagy vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy a véget teszem a jót, hogy kiérdemeljem Isten jó tetszését, azért teszem a jót, hogy Isten megdícsérjen, mosolyogjon rám, jót tegyen velem, jót cselekszem, hogy Isten megáldjon, hogy sikeres ember legyek. Nagyon sok karizmatikus gyülekezet gondolkozik így. Azért teszem a jót, hogy Isten valami jót tegyen velem. Ugyanaz a gondolat, vegyük észre, ugyanaz a gondolat. Az első ugye a legdurvább, hogy kiérdemeljem az üdvösséget, mi már úgymond ezen túl vagyunk, de az, hogy elkerüljem Isten büntetését, vagy kiérdemeljem Isten jó tetszését, ez a gondolat bizony hívő embereket is megejt. Mert mind a háromnál felmerül az érdem kérdése, hogy kiérdemeljem. Hogy kiérdemeljem ezt, vagy azt, vagy amazt. Kedves testvérek, ez rettenetes dolog. Ebből csak görcsös igyekezet, törvényeskedés és ítélkezés származik. És mi az eredménye? Hát bizony sokszor elbukás. Elmúlt évtizedekben gyakran hallottunk igen hajmeresztő történeteket például amerikai tévéprédikátorokról, akik hirdették az igét hatalmas erővel, aztán kiderült róluk, hogy mondjuk csalják a feleségüket. Vagy lehet a következménye a szorongás, valami, akár a depresszióig, vagy pedig képmutatás. Mert hogy kiérdemeljem, ilyen nincsen, ennek nem tudunk megfelelni. Sem az üdvösséget, sem az Isten büntetésének az elkerülését, sem az Isten jótetszését mi kiérdemelni nem tudjuk. Ez egy önellentmondás. És hogyha mégis megpróbálkozunk vele, akkor jönnek ezek a következmények. Ha már nem tudom teljesíteni Isten akaratát, hát legalább képmutató módon úgy teszek, minthogyha teljesíteném. Vagy nem tudom teljesíteni Isten akaratát, és ez szorongással tölt el, ahogy az előbb mondtam, egészen a depresszióig. Vagy elbukom. Sohasem fogjuk kiérdemelni sem az üdvösséget, sem a jó tetszését, vagy jó indulatát Istennek. Hiszen a mérce ez, legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez emberi erőfeszítéssel pedig nem megy. Ugye ezt is sokszor emlékszem, volt olyan istentisztelet, amikor feltettem a költői kérdést, vagy felszólítottam a gyülekezet tagjait, hogy tegye fel a kezét az, aki olyan tökéletesnek érzi magát, mint Isten. Hála Istennek senki nem tette fel a kezét. Mit mond Pál apostol az Efézusi levélben? Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék. Ha ki lehetne érdemelni, akár az üdvösséget, akár Isten jó tetszését, előbb-utóbb érdemtelenné is tudnánk lenni. Kiesnénk. Kiesnénk akár a kegyelemből is, hogyha rajtunk múlna a dolog. És nem, ez egy, nem egy lehetőség lenne, hogy hát kieshetünk a kegyelemből. Ha kieshetünk a kegyelemből, akkor garantáltan ki is esünk. De kegyelemből van az üdvösségünk, kegyelemből. Az üdvösség az örök élet Isten kegyelméből, a bűnbocsánat pedig Isten irgalmából. Úgy, ahogyan Laci bácsi szokta mindig mondani, hogy mi a kegyelem és az irgalom közötti különbség. Ezt is elmondtam már, de hadd mondjam el még egyszer, hogy a kegyelem az, amikor megkapom azt, amit nem érdemlek meg, és az irgalom az, amikor nem kapom meg azt, amit pedig érdemelnék. Tehát ne tegyük fel azt a kérdést, hogy mi célból cselekszem a jót, hanem inkább azt a kérdést tegyük fel, hogy mi okból cselekszem a jót. Hálából. Hálából a kegyelemért, és hálából az irgalomért. Isten egyszülött fia érdeméért, az ő kereszten kiontott véréért, nekem ingyen kegyelemből, hit által Isten bűnbocsánatot és örök életet ajándékozott. Ezt is szoktam úgy tréfásan mondani, hogy amikor megkapjuk a karácsonyi ajándékot, akkor soha nem kérdezzük meg, hogy és mennyivel tartozom, mert akkor az nem lenne karácsonyi ajándék. Vagy hogyha kapok egy karácsonyi ajándékot, akkor amikor az ajándékozó hátat fordul, akkor nem rúgok belé egyet hátulról, hanem hálás vagyok. Hálás vagyok. Tehát, ha megkérdezzük, hogy miért engedelmeskedjünk, és miért cselekedjük Isten akaratát, akkor soha ne azt a kérdést tegyük fel, hogy mi célból, hanem mindig azt a kérdést, hogy mi okból, hálából, a kegyelemért és az irgalomért. De föltehetjük azt a kérdést is, hogy milyen erővel. A megtérés az újjászületés, az üdvösség kegyelemből van, hitáltal. Ez Isten újjászülő munkája, egy új teremtés a semmiből. Úgy, ahogyan a világ teremtésekor Isten nem használt fel valamilyen matériát, amit átformált volna világgá, hanem a semmiből teremtette a világot. Ugyanúgy Isten semmiből teremtő hatalma az, hogyha valaki élő hitre jut. De aztán már szisztematikusan neki kell látnunk az építkezésnek. Ez már a mi munkánk. Sokáig én is így gondoltam, igen, Isten letette az alapot, Jézus Krisztus az alap, megtértem, újjászülettem, oké, na most már lássunk neki az építkezésnek. Nem az üdvösségért, hanem hálából, azért még lehet erőlködés az egész. Hogy lássuk, hogy milyen erővel történik mindez, három ige üzenetét szeretném elmondani a testvéreknek. Az egyik a Filippi 2.12 és 2.13. Azért szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csak jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt, tetszése szerint. Itt is van munkálkodás. Ráadásul azt mondja az ige, hogy az üdvösséget munkáljuk. Hát hogyan van ez? Hát a már megkapott üdvösséggel kell élni. Ismert kép, van óriási összeg a bankszámlámon, nincsen, de hogyha lenne, élni kell vele. Hiába lenne akármekkora összeg, én akár éhen is halhatok, hogyha nem veszem fel a pénzt, és nem költöm el. És miért félelem és rettegés? Tulajdonképpen az eredetiben remegés. Az Isten félelem miatt. Egyrészt a kereszt miatt, hogy Istennek mekkora árat kellett fizetni azért, hogy megszabadíthasson, megválthasson engem. Másrészt pedig a 13. versben, ahogyan olvassuk, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt tetszése szerint. Tehát ez is egy szent Isten félelemmel tölt el bennünket, hogy ugyan nekünk kell munkálkodnunk, munkáljátok üdvösségeteket félelem és rettegéssel, nekünk kell ugyan munkálkodnunk, de mégis Isten az, aki elvégzi bennünk, munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghez vitel tetszése szerint. És ez bizony szent Isten félelemmel tölt el bennünket, mert látjuk azt, hogy amit úgy gondolnánk, hogy a miénk, még az sem a miénk. A másik ige, amelyet szeretnék a testvérek elé tárni, a zsidó levél 4. részének első 11 verse. Mivel tehát még beteljesedésre vár az ő nyugodalmába való bemeneteli ígérete, vigyázzunk, nehogy valaki közületek fogyatkozásban lévőnek találtassék. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, miként azoknak, mármint a pusztában vándorló zsidó népnek, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Mert mi, akik hiszünk, bemegyünk a nyugodalomba, amint megmondta, ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugodalmamba, jó lehet a világ megalapításától kezdett munkáit bevégezte. Mert valahol a 7. napról így szól, és megnyugodott Isten a 7. napon minden cselekedetétől. Itt pedig ismét nem mennek be az én nyugodalmamba. Mivel tehát még hátra van, hogy némelyek bemenjenek abba, és akiknek először hirdetetett az evangélium, nem mentek be engedetlenségük miatt, ismét mának jelöl egy napot, amikor Dávid által annyi idő után így szólt, ahogyan előbb mondtuk, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugodalomba, nem szólna azután egy másik napról. Ez szerint még hátra van a szombati nyugalom Isten népe számára. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, mint Isten is a magáéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, nehogy valaki az engedetlenség hasonló példájaként elessék. Tehát a zsidó népről van szó, erre utal a levél, a pusztai vándorlás során, bár Józsué bevitte őket az ígéret földjére, és mégsem mentek be a nyugodalomba, méghozzá az engedetlenségük, a lázadásuk miatt. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, mint Isten is a magáéitól. Múlt időben mondja az ige. Ez nagyon-nagyon fontos, rendkívül fontos dolog. Be lehet menni az ő nyugodalmába már most. Már most. A római levélben is így olvassuk, aki azonban nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, annak a hitét számítják be igazságul. Ez nem tétlenséget jelent, ez nagyon fontos. Nem tétlenség, hanem Istenben való megnyugvás, és az ő akaratának a teljesítése hitből. Ne rohangásszunk, mint pók a falon, vagy ahogy egyszer már régen elmondtam, ugye a lót fut, az a Bibliából származó magyar kifejezés, mert lót futkározott ide-oda, először azt mondta, hogy jaj, hadd ne kelljen nekem a hegyre menni, hanem hadd menjek ide ebbe a városba. Aztán amikor Isten megengedte neki, és odament, akkor utána mondta, hogy jaj, inkább mégis a hegyre szeretnék menni. Lót futott, hogy mentse az életét, pedig csak engedelmeskednie kellett volna Istennek. És mi is gyakran úgy rohangászunk, mint ahogy lót futott, Istenben kell megnyugodnunk, és így kell az ő akaratát cselekednünk hitből. És itt érkeztünk el ahhoz az igevershez, ami tulajdonképpen az alapigénk, és amit nagyon-nagyon sokszor felszoktam olvasni, mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. A jó cselekedetek is kegyelemből vannak. Ezekre teremtett bennünket Isten, előre elkészítette őket, nekünk csak járnunk kell azokban. Amikor Ádám és Éva az édenkertben voltak, akkor ott nem egy nyugágyban feküdtek reggeltől estig, mert Isten rájuk bízta azt a munkát, hogy a kertet őrizzék és műveljék. És mégis akkor ők az Isten nyugalmában éltek. Az örök szombatban éltek. Ez volt az Éden, ez volt a paradicsom. És ugyanígy a mi életünkben is eljöhet a nyugalom ideje, amikor Isten akaratából felismerjük azokat a jó cselekedeteket, amelyeket ő előre elkészített, és azokban nekünk csak járnunk kell. Ugyanúgy, ahogy Ádám és Éva dolgozott az édenkertjében. És ez a gondolat az érdemeink lába alól kihúzza a szőnyeget. Isten kihúzza a szőnyeget minden érdemünk alól. A mi jó cselekedeteink sem a miénk, hanem Istenéi, nekünk csak hitáltal fel kell fedeznünk azokat. Egy kicsit fordított dolog ez, mint amilyen a háborúban a taposó akna. Ugye a délszláv háborúban is teljesen elaknásítottak nagy területeket, és a háború után jó pár évvel is még mindig lehetett hallani a híreket, hogy valaki rossz területre tévedt, rálépett egy ilyen taposóaknára, és életét vesztette, mert felrobbant az akna. Ehhez hasonló csak a fordítottja, jó értelemben véve, hogy járjuk az utat, és egyszer csak rálépünk egy taposóaknára, hogy így mondjam, amikor azt mondjuk, hogy mi csak, hát itt is van egy jó cselekedet, amelyet Isten előre elkészített, előre elhelyezett, nekünk csak rá kell lépnünk, csak fel kell fedeznünk, csak járni kell abban, hát járjunk benne. Ott is van egy jó cselekedet. Nosza, menjünk arra, lépjünk rá, járjunk abban. Kedves testvérek, így kell érteni a korintusi első levél harmadik részét. Minden Isten által van elkészítve. A jó, az arany, az ezüst, a drágakő, az építkezés, a hit, amely által felfedezzük és megtesszük azt, amit Isten ad. A fa, a széna és a poszdorja az, amikor elkerüljük ezeket a jó cselekedeteket. És a tűz, amelyről beszél az ige, az nem kárhozat tüze. Itt nem az üdvösségről és kárhozatról van szó, hanem arról, hogyha valaki a krisztusi alapra építkezett, de nem hitből élte az életét, akkor fát, szénát és pozzorját épített erre az alapra, és ez bizony a tűzben elhamvad. Az kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de mint egy tűzön keresztül. Üdvössége van, azt nem veszíti el, hogyha a krisztusi alapra építkezett, de azért el lehet rontani egy egész életet. És ez a lényeg, kedves testvérek, amikor az építkezésről beszélünk, a falak felhúzásáról beszélünk, mint a jó cselekedeteinkről beszélünk, akkor ez a lényeg, hogy hitből kell élni, hitből kell a jó cselekedeteket is megtenni. Kegyelemből, Isten akaratából, ezt is ő végzi el, ez is az ő kegyelme, ez is az ő munkája. Az ő munkája az alap, az ő munkája az is, hogy a próféták és az apostolok alapköve hozzáilleszkedik a szegeletkőhöz, az ő munkája a gyülekezet, az ő munkája a cselekedeteink, és majd holnap látni fogjuk, hogy a zárókövet is ő teszi fel. Így nyugodjunk meg a mi Urunkban. Ez nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, nem azt jelenti, hogy várjuk a sült galambot, vagy a babérainkon csücsülünk, de azt jelenti, hogy nem magunk akarjuk a jót cselekedni, hanem hitáltal élünk, hitből élünk, mert ez is Isten munkája. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan csodálatos, hogy tényleg Te vagy az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó, hogy hitünk és életünk bármely területére nézünk, azt látjuk, hogy mindenhol Te munkálkodsz, és nekünk semmi más dolgunk nincs, mint hitből élni. Köszönjük, Urunk, hogy a jó cselekedetek lehetnek a mi számunkra olyanok, mint ebben a példában a taposó aknák. Hogy nem mi készítettük el azokat, nem mi helyeztük el azokat, az is a te munkád, az is a te elhelyezésed, hanem nekünk csak arra kell járnunk, abban kell járnunk, és így kell engedelmes életet élnünk. Köszönjük, Urunk, hogyha hitben beléd kapaszkodunk, akkor aranyat, ezüstöt és drága követ tudunk építeni erre az egyetlen és csodálatos alapra. Köszönjük, Urunk, hogy nem is mi építünk, hanem Te építesz, mert Te vagy az, aki elvégzett bennünk mind az akarást, mind a véghez vitelt a Te jókedvedből. Köszönjük nekünk, neked, Urunk, hogy így élhetünk hívő életet, már ezen a földön is a te nyugodalmadban bemenve. Köszönjük, Urunk, hogy ezt megtehetjük, és bocsásd meg, hogy annyit járunk erre, arra, annyit próbálkozunk, annyit cselekesszük a magunk esze által kigondolt cselekedeteket, ahelyett, hogy érzékeny szívvel, hívő szívvel rád figyelnénk. Add, Urunk, hogy a cselekedeteink a te cselekedeteid lehessenek, a te dicsőségedre és embertársaink javára. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.